Isten hozott benneteket, és már is hozzálátunk a Éruvin traktátus 46-os lapján. Éruvin traktátus 46-os lapján tartunk, és hogyha emlékeztek, hogy miről volt szó tegnap este, akkor jó, ha nem emlékeztek, akkor emlékeztetlek benneteket. Ugye arról volt szó, hogy a gazdátlan tárgy ugyancsak létrehozza saját magának székhelyet. Ugye azt mondtuk, hogy egy ember létrehoz magának egy székhelyet, és azon a helyen, ahol van, amikor bejön a szombat, vagy az ünnepnap, azon a helyen jön létre a székhelye. Arra a szombatra, és arra az ünnepnapra. Ami azt jelenti, hogy attól a helytől körbe. Jó reggelt, Izsák Micva, jó reggelt, Mária. Szóval attól a helytől körbe 2000 amára, az az a rádiusz, amiben ő mozoghat azon a sábeszen, vagy azon az ünnepnapon. Az volt a kérdés csak, Rabbi Yochanan ben Nuri és a bölcsek között, hogyha nincsen tudatánál, ami azt jelenti, hogy mondjuk például alszik, akkor alvás közben is létrehozza a székhelyét, vagy sem. Ugye Rabbi Yochanan ben Nuri azt mondta, hogy létrehozza a székhelyét. Innentől átnyergeltünk arra a kérdésre, hogyha ezek szerint Rabbi Yochanan ben Nuri azon a véleményen van, hogy ha valaki nincsen éber tudatállapotban, akkor is létrehozza a székhelyét a szombat bejövetele pillanatában, akkor valószínűleg ő azon az állásponton is van, hogy egy tárgy, egy gazdátlan tárgy is létrehozza a saját székhelyét. Ugye alapból azt mondjuk, hogyha az én tárgyamról van szó, az én tárgyamnak, az én eszközömnek ugyanaz a székhelye, mint nekem, hozzám tartozik. A kérdés az az, hogy mi van egy gazdátlan tárgyal. Nos, ebből a, mit Rabbi Yochanan ben Nuri mondott, hogy az ember, amely nincs tudatállapotában, éber tudatállapotában, mert mondjuk alszik, ő is létrehozza a saját kis székhelyét. Ebből arra következtetünk, hogy valószínűleg ezt mondja a tárgyakkal kapcsolatban is. Innen nyergeltünk át arra a kérdésre, amivel kapcsolatban három forrást is, ha jól hiszem, egy mistát és két brájtát említettünk, ami pedig arról szólt, hogy a víz, az esővíz, ami a szombat előtt lehullott, az létrehozza a saját tchumját, a saját sábesz határát, vagy nem hozza létre a saját sábesz határát. És innen pedig átnyergeltünk arra a kérdésre, és innen fogjuk most mindjárt folytatni, hogy ugyanez a misna, amelyik beszélt arról az esővízről, ami már leesett a sábesz vagy az ünnep előtt, ez a misna azt is mondja, hogy az az esővíz viszont, ami még nem esett le, mint eső, hanem még a felhőkben van, a szombat és az ünnep bejövetele pillanatában, viszont az ünnep alatt leesik, az az esővíz, az nem hoz létre semmifajta tchumot, semmifajta tchum sábeszt, semmifajta szombathatárt, és ezért aki merít belőle, annak a szombat határát veszi magára az a víz. Ugye nyilvánvalóan itt szombatról nincs szó, hanem ünnepről van szó, hiszen szombaton nem lenne szabad ugye a vizet hordani, ünnepnapon lehet a vizet hordani, tehát az ünnepnapon leesett víznek nincsen egy saját chum sábesze, egy saját szombat határa, hanem annak az embernek a szombat határát veszi át, aki merít ebből a vízből. Oké. Okay. És akkor elkezdődött egy diskurzus arról, hogy tulajdonképpen ez a víz, ami még nem hullott le, hanem még a felhőben van, miért nem szerez magának egy humot a felhőben? Vagy miért nem mondjuk azt, hogy mivel minden víz a tengerből származik, ezért a tenger vagy az óceán helye az, ami a humját, a szombat határát, a szombat kerületét létrehozná. És a végső válaszunk erre az volt, hogy azért, mert a felhőben ugyan ott van a vízpára, ott van a víz, de ez nem egy fix helyen áll a szombat bejövetelekor, hanem folyamatosan mozog, a felhők mozognak, ezért nem mondjuk azt, hogy létrehoz egy humot, mert egy mozgó dolog nem hoz létre humot, nem hoz létre egy szombathatárkerületet, és ezért a felhők sem hoznak létre egy szombat határkerületet. Most innen folytatjuk a Memvav az Éruvin traktátus 46-os lapjának a tetején. Hásna de azt hiszlach, én jukájnesz, nám illaj liksilach, májbok nájnesz, nám én mindad nájdi. Most, hogyha már ehhez a válaszhoz elérkeztünk, akkor tulajdonképpen visszatérhetnénk ahhoz a felvetéshez is, hogy tekintsük ezt a vizet, ami ugyan most felhőben van, de eredendően a tengerben volt, úgy, hogy az a tengerben, a tengertől számítva hozza létre a szombatkerületét, csak hogy nem tudja létrehozni a szombatkerületét, mert a tengervize is folyamatosan mozog, tehát a mozgó dolog nem hoz létre, tkum sábeszt. De tánja nami, de tánja na hajrészem, ő is, hanem ájjeszem na ivin, hára én kell ráglékodni, adom. Így is tanultuk, hogy a folyók, amelyekben folyamatosan folyik a víz, és a forrásvizek, amelyek ugyancsak folyamatos folyásban és forrásban vannak, azok nem hoznak létre egy önálló, nem képződik a számukra egy önálló tchum sábesz, egy önálló szombathatár, hanem mindig annak a szombathatára tchumja veendő figyelembe, aki éppen merít belőlük. Oké, ezzel ezt a vízkérdést le is zártuk, és most térünk vissza az eredeti kérdéshez, mert erről fogunk beszélni ma. Az eredeti kérdés az az volt, hogy ugye volt egy vita a bölcsek és a Björkhanan ben Nuri között arról, hogy az az ember, aki nem éber a szombat vagy az ünnepnap bejövetelének pillanatában, annak létrejön-e egy szombat határ, vagy sem. Ugye a szombat határ az arról szól, hogy én valamilyen módon, ha nem is fejezem ki, de legalább saját magam számára megfogalmazom, hogy ez, ahol most vagyok, ez az én székhelyem. Vagy nem ez az én székhelyem, hanem az a pont, ahova kiraktam a éruvot, kiraktam a két étkezésnyi ételt. Vagy a székhelyem az a város, aminek már a kerületében benne vagyok. De valamilyen módon ki kell fejeznem, hogy legalább saját magam számára, hogy van egy székhelyem. És ezért a bölcsek azt mondják, hogy az az ember, aki alszik, amikor bejön a szombat, az nem hoz létre székhelyet. Ugye természetesen arról beszélünk, ha jól értem különben, hogy nem egyértelmű, hogy mi a székhelyem. Tehát ugye, hogyha én otthon alszom, amikor bejön a szombat, akkor egyértelmű, hogy a székhelyem. Önmagában a helyválasztás determinálja, hogy nekem van egy székhelyem. És ez a otthonom, a házam, vagy a város, amiben lakom, az az én székhelyem. De hogyha én a semmi közepén vándorolok, és lefekszek aludni péntek délután, és a szombat bejövetelekor alszom, akkor mivel nem vagyok éber a szombat bejövetele pillanatában, nem jön létre a szombat határ, nem jön létre a székhelyem, és ezáltal nem jön létre a szombat határ, és ezért a bölcsek azt mondják, hogy nem mozdulhatnék ki abból a közvetlen kerületből, abból a közvetlen négy ámás kerületből, amiben vagyok, amiben a szombat rám köszönt. Ezzel szemben a Björkhanan ben Nuri azt mondja, hogy ez nincs így. Igenis, létrejön a székhelyem, akkor is, hogyha alszom, nem kell, hogy éber tudatállapotban legyek ahhoz, hogy a székhelyem létrejöjjön, és hogyha alvás közben is köszöntött rám a szombat, a székhely létrejön önmagában, önmaga által, és nem kell, hogy tudatos legyek. Amarabi Jákobán Idi, Amarabi Suaben Lévi, kit követ a halacha? Erre azt mondta Rabbi Jákobán Idi, Rabbi Suaben Lévi egyszer azt mondta, halacha ke Rabbi Jéhanan ben Nuri. A halacha Rabbi Jéhanan ben Nurit követi. Vagyis, hogyha nem is voltam éber tudatállapotban, hanem alvás közben köszöntött rám a szombat határ létrejön. Létrejön a székhely, és létrejön a szombat határ. Amelé rabzéle rabbi ákibar idi, beférus mi a lach, vagy mi klalas mi a lach. Rabzéle erre megkérdezte rabbi ákibar idit. Mond, ez amit mondtál, hogy rabbi Jeshua ben Lévi szerint a halakha rabbi Jéhanan ben Nurit követi, ezt konkrétan hallottad rabbi Jeshua ben Léviktől, vagy csak egy általános valamilyen megállapításából következtetted ki. Amelébe férus mélyeli. Erre azt mondta neki Rabzéra, azt mondta Rabzérának, Rabjákében Idi, nem, ezt konkrétan hallottam tőle. Konkrétan hallottam, hogy Jeshua ben Lévi azt mondta, hogy a halakha Rabbi Jéhanan ben Nurit követi, vagyis, hogyha valaki alszik, amikor ráköszönt a szombat, akkor is létrejön a szombat határ. Mike Lala. Oké, de mi lett volna az, amire esetleg azt mondhattuk volna, hogy valamilyen olyan általános megállapítása Rabbi Jeshua ben Lévinek, amiből a konkrét meghatározás nélkül is megtudhattuk volna, hogy ez a halakha. Ugye Rabbi Jákob ben Ridi azt mondta, hogy Rabbi Jeshua ben Lévi azon az állásponton volt, hogy a halaká az, hogy a halaká az az, amit Rabbi Jochanan ben Nuri mond, hogy alvás közben is létezik az éru. Ezt Rabbi Jeshua ben Lévi konkrétan mondta, de tulajdonképpen rájöhettem volna egy általános megállapításából, egy általános tanításából is, de itt mégis ezt konkrétan mondta. Mi volt az az általános megállapítás, amiből erre rájöhettem volna? De amár Rabbi Jeshua ben Lévi, a lachak a tivrel, meikel be éruv. Rabbi Jeshua ben Lévi egyszer azt mondta, hogy minden éruvval kapcsolatos törvénynél, hogyha vita van, és van egy megengedő, és van egy szigorú vélemény, akkor a megengedő vélemény a halacha. És ebből megtudhattam volna, hogy a halacha az ebben az esetben is a Jochanan ben Nurit követi. Miért? Mert hogyha általában az az igazság, hogy minden éruvot érintő kérdésben a engedékeny véleményt kell követni, a mi esetünkben az engedékeny vélemény, ez Rabbi Jochanan ben Nuri véleménye, aki azt mondja, hogy alvás közben is létrejön a szombathatár. Mert a bölcsek, akik azt mondják, hogy nem jön létre a szombathatár, ők azt mondják, hogy amikor fölébredek, akkor tulajdonképpen nem hagyhatnám el a közvetlen négy amás kerületemet. És Rabbi Jochanan ben Nuri, aki azt mondja, hogy alvás közben is létrejön a szombathatár, azt mondja, hogy gyalogolhatok 2000 amá kerületben. Tehát akkor tulajdonképpen ebből az általános megállapításból is, Rabbi Jeshua ben Lévi általános megállapításából is, amely úgy szól, hogy minden éruvval kapcsolatos vitában az engedékeny véleményt, a megengedő véleményt kell követni, megtudhattam volna azt, hogy Rabbi Jeshua ben Nurit követi a halacha. Ha viszont így van, akkor tárti lamali, akkor miért kellett kétszer mondani? Ha megtudhatom az általános megállapításból, akkor miért kellett itt is mondani konkrétan az alvó ember esetén, hogy a halacha az az, hogy a létrejön a szombathatár. Miért kellett? Most erre fogunk adni két választ. Először adunk egy választ, Rabbi Zeira válaszát, és ezt megpróbáljuk megkérdőjelezni, de arra kérdőjelre fogunk adni két választ is, és aztán adunk egy másik választ, sőt azt hiszem talán még egy harmadik választ is. Tehát összesen három választ fogunk erre a kérdésre adni. Tehát a kérdés az az, hogy miért kellett külön hangsúlyozni, hogy általában is a halaká az az, ahogyha éruv kapcsán egy vita van, akkor az a megengedő véleményt kell követni. Egy. Kettő. Pedig, hogy a halaká az alvó ember esetében a Jochanan Nurit követi, aki a megengedő vélemény. Miért kell mind a kettőt mondani? Amirem zére cíha díjas, milyen a lakra Jochanan Nurit, a háven minna bénle kula bénle humra. Ke más mellan a lakra, ke divre a mékül be éruf. Azt mondja erre a Rabbi Zeira, mi a válaszom erre a kérdésre? Az első válaszom az az, hogy... mi a válaszom erre a kérdésre? A válaszom erre az az, hogy ha csak azt mondtuk volna, hogy a halaká az Rabbi Jochanan ben Nurit követi az alvó ember esetén, és nem lett volna az általános megállapítás, hogy a mindig a megengedő véleményt kell követni az éruv kapcsán, hanem csak ebben az esetben mondta volna azt Rabbi Jeshua ben Lévi, hogy az alvó ember esetén a halaká Rabbi Jochanan ben Nurit követi, és létrejön a szombat határ, akkor azt gondolhattam volna, hogy ez a szombat határ mindenképp létrejön. Nem csak akkor, hogyha ez egy engedmény, hanem akkor is, amikor ez egy szigorítás. Milyen esetben lehet ez egy szigorítás? Például a gazdátlan tárgy esetén. Ha azt mondom, hogy a halaká csak általános azt mondja, hogy a halaká Rabbi Jochanan ben Nurit követi, akkor azt gondolhattam volna, hogy ugyanúgy, ahogy az alvó ember számára létrejön a szombat határ, ami egy engedmény, ami a megengedő álláspont, ugyanígy egy tárgy, egy gazdátlan tárgy esetén is létrejön a szombathatár, ami viszont a szigorúbb meghatározás, mert ugye, ha létrejön a szombathatár, akkor csak attól annak a tárgynak az eredeti helyétől lehet elvinni 2000 amára a tárgyat, viszont ha nem jön létre a szombathatár, akkor a tárgyat elviheti a saját szombathatára szerint meghatározva az az ember, aki azt a tárgyat megfogja ünnepnapot. Tehát azt gondolhattam volna ebben az esetben, hogy a Jochanan ben Nurit, a halaká mindenképp követi, független attól az, hogy engedmény, vagy egy szigorításhoz vezet. És ezért kellett mondani a másik általános megállapítást is, hogy minden éruval kapcsolatos esetben a megengedő álláspontot követem, Mert ebből tudom, hogy ugyanaz alvó ember számára létrejön az éruv, de a gazdátlan tárgy létrejön a tchum, létrejön a szombathatár, de a gazdátlan tárgy számára nem jön létre a szombathatár. Ezért kellett mondani, nem volt elég mondani azt, hogy a halakára beichlemben nuri, hanem az alvó ember esetén, hanem általánosan is kellett mondani, hogy az éruv kapcsán mindig a megengedő véleményt kell követni. Ez az első, az egyik oldala az éremnek. Na jó, de akkor miért nem mondtam csak annyit, hogy a halaká az az, hogy mindig a megengedő véleményt kell követni az éruv kapcsán. Mert léma a lakak délre, melyik a beéruv. Ha lakak rá, bejöjjük, nem benne arra, hogy lamjani. Miért kell ezt hozzátennem azt is, hogy a halaká az alvó ember esetén a bejöjjük, mert nurit követi. Akkor elég lenne csak az általános megállapítást mondanunk. Ugye? Azt már megtudtuk, hogy miért nem elég a konkrét megállapítás az alvó ember kapcsán, de azt még nem tudjuk, hogy miért nem elég az általános megállapítás az éruvok kapcsán. Itt szék szálkadályt a halamila, hanem mili, jachin, be makem jachin. Rábin, be makem rábin. Ával jachin, be makem rábin, mém a lojim. Miért? Mert ha csak az általános megállapításom lett volna, csak azt az általános megállapítást mondta volna Rabbi Yehoshua ben Lévi, hogy az éruvok kapcsán mindig a megengedő véleményt kell követni, akkor azt gondolhattam volna, hogy milyen vitás esetben igaz az, hogy az éruvok kapcsán mindig a megengedő véleményt kell követni, amikor egyenértékű vitapartnerek vannak. Mitől válnak egyenértékű a vitapartnerek? Itt a számosság alapján. Tehát, hogyha többen gondolják azt, hogy van egy megengedő álláspont, és többen gondolják azt, hogy egy szigorú álláspont van, akkor követnem kell a megengedő álláspontot. Ha egy valaki gondolja azt, hogy van egy megengedő álláspont, és egy valaki gondolja azt, hogy van egy szigorú álláspont, akkor követhetem a megengedő álláspontot. De ha egy valaki gondolja azt, hogy van egy megengedő álláspont, és többen gondolják azt, hogy van egy szigorú álláspont, akkor nem követhetem a megengedő álláspontot, gondoltam volna én. És ezért kellett mondani, hogy halakha divra meikelbe éruv, hogy a halakha az mindig minden esetben az, hogy az éruv kapcsán a megengedő álláspontot kövessem, mert ha nem mondta volna ezt a Mishuban Lévi, akkor azt gondoltam volna, hogy egy olyan vitás szituációban, különben pont, mint Rabbi Yochanan Nuris szituációja, amiben egy valaki vitatkozik többekkel, ott nem igaz az, hogy a megengedő álláspontot kell követnem, hogyha a megengedő álláspontot az egy valaki képviseli, hanem a szigorúbb álláspontot kell követnem, amit a többség képvisel. Most itt tulajdonképpen belefutunk egy általános kérdésbe, amiről a hátrevő 40 percben szó lesz, és ez az, hogy a viták, a törvényhozásban lévő viták, azok milyen módon dőlnek el. Ugye van egy olyan alapelv, amit a Talmud gyakran ismétel. Jachid ve rabim, halacha ke rabim. Ha van egy eset, van egy kérdés, amiben egy egyedi vélemény áll szemben többek véleményével, akkor biztos, hogy a többek véleménye a meghatározó. Az lesz a halacha. Hogyha jachid ve jachid, ha egy valaki áll szembe egy valaki mással, akkor nincsen ilyen általános törvény, és ugyanígy, ha többen állnak szemben több valaki mással, akkor ugyanígy nincsen egy általános meghatározás. De ha egy valaki áll szemben több valakikkel, akkor mindig a több valakiknek a véleményét követjük, függetlenül attól, hogy melyik oldal képviseli a megengedő, és melyik oldal képviseli a szigorú álláspontot. Jachid ve rabim, halacha ke rabim. Ha egy valaki áll szembe a többekkel, akkor mindig a többek álláspontját követem. A kérdés az, ez a meghatározás, ez csak a tórai szabályokra vonatkozik, a tórai szabályok kapcsán, tórai szabályokat érintő viták kapcsán igaz, vagy igaz-e ez általánosan a rabbinikus szabályokat érintő viták kapcsán is? Amellé ravelá báje, mihdé, rufi, midrá, bannon, máli, jachid, be makem, jachid, máli, jachid, mi akem, rábi, mert az, és ezt mondja ravelá bájénak, mondd, kit érdekel, miért gondoltam volna, ha Rabbi Yehoshua ben Lévi nem mondja, hogy minden esetben az éruv kapcsán a megengedő álláspontot kell követni, akkor azt mondtad, hogy ha ezt nem mondta volna, akkor azt hittem volna, hogy a többség véleményét kell követni. Akkor is, hogy a többség a szigorú állásponton van. Kit érdekel itt a többség, vagy az egyedi vélemény? Ez az éruv, az egy rabbinikus szabály. És az az általános megállapítás, hogy jachid ve rábim halachake rábim, hogy ahol egy valaki áll szemben többekkel, akkor a halacha a többeket követi, ez csak a tórai szabályokat érintő vitás kérdésekben van, de a rabbinikus szabályokat érintő vitás kérdésekben nincs egy ilyen általános alapelv, mondja Rave. És ezért nem gondoltam volna azt, hogy az az általános alapelv érvényesül az éruvnál, hogy a többeket kell követnem, mert az éruv az, nem, az egy rabbinikus szabály. Amelé papelá Rave. Most akkor itt ebbe fogunk tulajdonképpen belemenni most. Igaz-e ez, amit Rave tényként kezelt? Ugye még egyszer. Van egy szabály, van egy alapelv. Jachid ve rábim alachake rábim. Ha egy valaki áll szemben a többekkel, akkor a többek véleményét követem. Akkor is, hogyha a többek a szigorú álláspontot követik. Most a kérdés az az, hogy ez a szabály, vagy ez az alapelv, ez csak a tórai dolgokra vonatkozik, vagy a tórai és a rabbinikus dolgokra is vonatkozik. Rave abból indult ki, hogy a rabbinikus dolgokra nem vonatkozik. Ott nincs egy ilyen alapelv, hogyha egy valaki áll szemben a többekkel, akkor a többek véleményét kell követni. De ezt Rav Pape meg be fogja bizonyítani, ebben nincs igaza. És ez alapból a rabbinikus dolgokra is vonatkozik. És két bizonyítékkal is be fogja ezt bizonyítani. Amelé Rav Pape le Rave obdra benolva is sanilan? Csak nem azt akarod mondani, szólt Rav Pape Ravehoz, hogy a rabbinikus szabályokat érintő vitás kérdésekben nincs jelentősége annak, hogy egy valaki képvisel egy álláspontot többekkel szemben. Bebizonyítom neked, hogy ez így van, hogy mégis így van, hogy van jelentőség. De hat nán, ami lezer, mert kalis és avra lehassal a sejnő, ez dája sajta. De tánja májsze vasszal ebbikre, ami lezer. De amá, ráhásen iszkan, amá, kedájú, ami lezer, iszmechal, ami sászat hák. Oké. Miről van szó? Ugye tudjuk azt, hogy van többféle tisztátalanság. A tisztaság, tisztátalanság törvényei azok az egyik legkomplikáltabb szabálycsomag. A legerősebb tisztátalanság a halotti tisztátalanság. Ugye, misztikusan, kabalisztikusan, hogy miért tisztátalan a halott, mert nincs benne az élet hiánya az tulajdonképpen az Istentől való távolság, stb. És ugyanezen a nyomvonalon az a nő, akinek ciklusa van, ugyancsak tisztátalan. Miért? Mert ez olyan, mintha egy kicsit egy halottal lenne dolgunk. Ugye itt nem halt meg semmi, senki. Ez a dolog, ez ciklikusan a havonta ismétlődik, de az életnek a lehetősége elment. Ugye? Azért van ciklusa, mert kimosódik a vérrel az a petesejt, amiből élet lehetett volna. És itt is az élet hiányáról van szó, tehát itt is van egy tisztátalanság. Ez a tisztátalanság két dolgot határoz meg. Egyrészt, hogy a tisztátalanság ideje alatt az asszonynak és a férjének tilos nemi kapcsolatra lépniük, illetve egy másik eleme a tisztátalanságnak, hogy ugyanúgy, mint egy halotti tisztátalan, aki halottal érintkezett, az asszony is, hogyha hozzáér valamihez, mondjuk egy trumához, mondjuk, amit a kohén csak tisztaságban, a halotti tisztátalanságtól megtisztulva ehet, akkor az a truma az tisztátalanná válik. Most a következő a szabály. A kérdés az az, hogy amikor valakinek elkezdődik a ciklusa, akkor az tulajdonképpen mikor kezdődik? Általában a vérzés előtt már a méhből elindul a vér, csak még nem jön ki a testen kívülre. És ezért az a általános szabály, hogyha valakinek elkezdődik a ciklusa, akkor a nemi kapcsolatot onnantól kell szüneteltetni, de a tisztátalanság, a tisztaság, tisztátalanság szempontjából már egy nappal korábban visszamenőleg tisztátalan az, amihez hozzáért. Miért? Mert abból indulunk ki, hogy már tulajdonképpen elindult a ciklus. Igen, ám, de van egy kivétel. Mi ez a kivétel? Hogyha valaki három cikluson keresztül nem volt menzesze, akkor, és utána hirtelen megint elindul a menzesze, akkor ebben az új menzeszben már nem mondjuk azt, hogy egy nappal visszamenőleg minden, amihez hozzáért, az tisztátalanná vált. Ez egy általános szabály. Remélem, hogy be tudtuk fogadni ezt a sok információt. De még nincs vége. Most. De ebben a szabály, ennek a szabálynak a kapcsán, tehát annak a szabálynak a kapcsán, hogy ha valaki három cikluson keresztül, ha valakinek három cikluson keresztül nem volt menzesze, akkor egy napra visszamenőleg nem számítjuk. Nincs ez az egy napra visszamenő számítás. Ennek a szabálynak a kapcsán van egy vita Rabbi Lezer és a bölcsek között. Rabbi Lezer azt mondja, hogy, hogy ez vonatkozik egyaránt egy idős asszonyra, akinél feltételezzük, hogy már így a végét járja a menzeszek korának, és vonatkozik egy fiatal lányra is. Mind a kettőnél igaz ez. A bölcsek azt mondják, hogy csak egy idős asszonyra vonatkozik. Most még egy fontos információ, hogy ez az egész szabály, hogy itt egy napra visszamenőleg minden, amihez hozzáért, az tisztátlanná válik, ez egy rabinikus szabály. Oké? Tehát akkor itt van egy olyan vita Rabin Eliezer és a bölcsek között, ami egy rabinikus szabályt érint, azt a kérdést érinti, hogy ez az egy napra való visszamenőleg való tisztátalanná tevés, ez az ez alól való mentesülés abban az esetben, hogyha három cikluson keresztül valakinek nem volt menzesze, az csak egy idősebb asszonyra vonatkozik, vagy vonatkozik egy fiatal lányra is. Ez egy olyan vita, ami egy rabinikus kérdést érint, és egy valaki áll szembe többekkel. Rabbi Lezer áll szemben a bölcsekkel. Most akkor ebben az esetben mi történt? Rebi egyszer úgy paszkenolt, mint Rabbi Lezer. Úgy paszkenolt, Rebi úgy paszkenolt, mint Rabbi Lezer. Mit mondott? Azt mondta, hogy egy fiatal lányáról volt szó, és ő azt mondta, hogy nincs ez az egynapos visszamenő, akinek kimaradt három ciklusa, és azt mondta, hogy nincs ez a visszamenőleges egynapos tisztátalansággá tevés. Majd eszébe jutott, hogy tulajdonképpen itt a bölcseket kellett volna követni, mert ők vannak, ők a többség, de azt mondta, hogy mivel egy különleges időszakban vagyunk, éhínség van, és ugye ezek, amikhez hozzáért ez a fiatal lány, azok olyan truma ételek, amik emiatt elvesznének, hogyha ha mégiscsak úgy pászkenolna, mint a bölcsek, mert tisztátalanná válnának. Ezért kdáj rabire lezer, liszmöj halab és sászatkák. Hagyatkozhatunk rabire lezerre, és maradjon így, hogy ne váljon tisztátalanná egy nappal visszamenőleg minden, amihez hozzáért ez a fiatal lány. De mit látunk ebből? Hogy minden esetre, ha nem lett volna ez a kivételes szituáció, hogy éhínség van, stb. Rebi abban indult ki, hogy még akkor is, hogyha egy rabinikus szabáról van szó, mint itt, ahol az, hogy egy napra visszamenőleg minden tisztátalanná válik, amihez hozzáér, a többek állnak szembe egy egyéni véleménnyel, a többek véleményét kell követni akkor is, hogyha ők a szigorúbb álláspont. Magyarul, a rabbinikus szabályokat érintő viták esetén is a többek véleményét kell követni, még akkor is, hogyha ők a szigorúbb vélemény. Oké. Kérdezi Mária, hogy akinek nem pontosan 28 napos a ciklusa, hogyan lehet egy nappal visszamenőleg a tisztátalanság? Hol 27, 20, 28? Így van. Nem, ez nem... ugye változó, hogy kinek, mikor, kinek milyen ciklikusságban van a menzesze. Sőt, van olyan, hogy eltérés van, és van, nem egy fix időközönként van a ciklus. Mindig az a kérdés, hogy az a nap, amihez elindult a menzesz, akkor visszamenőleg megnézzük, hogy hozzáérte valamihez, aminek tisztátnak kéne maradnia, mondjuk truma, és azt mondjuk, hogy ha hozzáért, akkor az a valamihez tisztátalan lett. Ez nem... Mindig visszamenőleg nézzük meg. Oké, tehát akkor ez az első bizonyítékunk arra, hogy hogy rabbinikus szabályokat érintő viták esetén is Meghatározó kérdés az, hogy egy valaki áll szembe többekkel, vagy egy valaki áll szembe egy valaki mással. Mert ha egy valaki többekkel áll szemben, akkor a többek véleményét kell követni, még akkor is, hogyha ők a szigorúbb álláspont. Most jön egy másik bizonyíték. Amarab mesársél le rave, ve amri le rave nachmanben icrak le rave, de rabbanen le isájni. Jachid be makem jachid, le be makem jachid be rávim. Mondok neked egy új bizonyítékot megint csak arra, hogy a rabbinikus szabályokat érintő viták esetén is, ha többen állnak szembe egy valakivel, akkor a többek véleményét kell követni. Mi ez az új példa? Itt a gyászról lesz szó. Mi az a gyász? Ugye a gyász arról szól, hogy amikor valakinek meghal egy közvetlen rokona, és eltemetik a temetés után, 7 napon keresztül egy szigorú gyász volt, és szigorú gyász van, nem szabad borotválkoznia, nem szabad székre ülnie, nem szabad mosakodnia, nem szabad húst tennie, nem szabad bőrcipőt hordania, bla bla bla, elég sok minden. Ezt hívjuk sivénak, süve, hogy Magyarországon mondják, és van egy 30 napos ciklus, ami egy kicsit könnyebb, de itt is gyász előírások vannak. A kérdés az az, hogy mi van akkor, ha valakinek meghalt egy rokona, közvetlen rokona, aki után gyászolnia kellene, de nem tudta meg, hogy az illető meghalt, csak később, jóval a halál után. Akkor itt két kategória van. Van Shmua Krojva, és van Shmua Rechaika. Szóval, ha nem sokkal később tudta meg, tehát majdnem közvetlenül a halál után, és van egy jóval később tudta meg. Mi a különbség? Vagy mikortól mondjuk azt, hogy... jó. Okay. Tehát ez a két fogalom. A tányas muakra éve néheges sivaus le is ímre hajika én néheges elején meghat. Azt tanultuk, hogy ha valaki közvetlenül a halál után hallotta, vagy nem sokkal a halál után hallotta, Shmua Krojva, közvetlenül nem sokkal a halál után hallotta, hogy meghalt a rokona, akkor ugyanúgy azután, hogy meghallotta, hogy megtudta, meg kell tartani a 7 napot, és meg kell tartani a 30 napot, de hogyha jóval a halál után hallotta Shmua Rechaika, akkor csak egy napot kell megtartania. Mi számít közvetlenül a halál utánnak, és mi számít jóval a halál utánnak? Ha a halál után 30 napon belül hallotta, akkor ez egy közvetlen hír. Hogyha ezt 30 nappal a halál után hallotta, az már egy távoli hír. Oké, ez Rabbi Akiva véleménye. Rabbi Akiva azt mondja, hogyha még 30 nappal a halál után hallotta a gyászhírt, akkor úgy kell viselkednem, mint hogy ott lettem volna a halálnál, tehát tartom kell a süvét, és tartom kell a 30 napot. A bölcsek ezzel szemben mit mondanak? De ha hamimeimri vákasmulak rei vákasmulak a néheges sivóuslaisim. Ők szigorúak, és ők azt mondják, hogy mindenképp tartanom kell a 7 napot és a 30 napot. Tehát ők a szigorú állásponton vannak, és azt mondják, hogyha egy fél év után hallottam, hogy meghalt egy közvetlen rokonom, akkor is tartom kell a sivét és a 30 napot. Amar Rava Bar Chana. Amar Rava Bar Chana. És azt mondta erre Rava Bar Chana. Kol makem se átam öjtse, jachid meikin, rabim machmirin. Halacha kedivra machmirin a rabim. Általánosan az a szabály, hogy mindig, hogyha van egy egyedi vélemény, egy többségi véleménnyel szemben, még akkor is, hogy a többségi vélemény a szigorú vélemény. A többségi véleményt kell követni. Chutz mi zaj is áfál píse rabbi a kiva, mékel vach a chamin mach minin a lachaket ibrén rabbi a kiva. Kivétel ez a hely, ahol bár rabbi a kiva a megengedő vélemény, és ő egy egyedi vélemény többséggel szemben, mégis rabbi a kiva véleményét kell követni. De szavár laki Shmuel, de amár Shmuel lakak, hogy ibrén mékel beével, és ez mindezért azért van, mert Shmuel véleményét követjük, aki azt mondja, hogy a gyász kapcsán mindig a megengedő véleményt kell követni. De akkor itt is mit látunk? Hogy bár ezek a gyász előírások, a 7 nap, meg a 30 nap, meg a nem tudom mi, ezek mind rabbinikus előírások. Mégis, ha Shmuel nem mondta volna, hogy ez egy egyedi eset, ahol a megengedő álláspontot követjük, akkor is, hogyha ezt egy egyedi vélemény képviseli többekkel szemben, ha ezt nem tudnánk, ha ezt nem mondta volna, akkor a többek véleményét követnénk. Mit látunk ebben, hogy rabbinikus szabályokat érintő viták esetén is a többek véleményét kell követni, még akkor is, hogyha a többek véleménye a szigorú álláspont. Oké. Akkor mindenképpen azt bizonyítottuk, hogy ez az alapelv, hogy a többek véleményét követem az egyedi véleménnyel szemben, még akkor is, hogyha a többek a szigorú álláspontot követik, ez egyaránt igaz a tórai és a rabbinikus szabályokban, és csak a kivételek azok, amik kivételek. Milyen kivételek vannak? Például a gyász, vagy például Rabbi Yochanan ben Nuri mondott, hogy az éruv, minden éruvval kapcsolatos szabály az kivételnek számít, és ott mindig a megengedő véleményt követem, még akkor is, hogyha az egy egyedi vélemény a többekkel szemben. De amúgy igaz az a megállapítás, hogy a többek véleménye az mindig nyerő az egyedi véleménnyel szemben, még akkor is, hogyha ők a szigorúbbak, és még akkor is, ha nem tórai szabályt érint a vita, hanem rabbinikus szabályt érint a vita. Oké. Tehát akkor ezzel az első válaszunk arra, emlékezzünk vissza, hogy miért kerültünk be ebbe a diskurzusba, közben lapoztunk a B oldalra. Miért kerültünk bele ebbe az egész diskurzusba? Azért, mert az volt a kérdés, hogy miért kellett két helyen is mondani, hogy Suha ben Lévinek, hogy a halakha az a megengedő véleményt követi. Egyszer általánosságban azt mondta, hogy az éruv kapcsán mindig a megengedő véleményt követjük, és egyszer meg azt mondta, hogy a Bihanemben Núri véleménye igaz, és abban a kérdésben, hogy az alvó embernek létrejön-e a szombat határ vagy sem, a megengedőbbre Bihanemben Núri véleményét követjük. Miért kell volt mind a kettőre szükség? Azért volt szükség arra a véleményre, vagy arra az általános megállapításra, hogy általában is az éruvban a megengedő véleményt követjük, mert ha nem mondtuk volna ezt, akkor azt gondolhattuk volna, hogy nem a megengedő véleményt követjük, mert a rabbinikus szabályokban is a szigorú véleményt kell követni, akkor, hogyha a többség áll szemben az egyedi véleménnyel. Ah, sikerült végigvinni a választ. Most még fogunk mondani még két választ, hogy miért volt szükség arra, hogy általánosan Rabbi Yehoshua ben Lévi elmondja, hogy az éruv kapcsán mindig a megengedő véleményt követjük. Papjam már itt szék szálkadályt, ha minden hálényi, mi lébe érő, de hát szélre szállva, érő, hogy minél laj. Szóval tudjátok, mi volt erre szükség? Mert abban az általános megállapításban, hogy az éruv törvényei kapcsán mindig a megengedő véleményt kell követni, azt gondolhattam volna, hogy ez csak az éruvra, ugye többféle éruv van. Az éruv az egy olyan kifejezés, amit többféle dolgra is használunk, és azt gondoltam volna, hogy ez csak az udvarok közötti társulásra vonatkozik. Csak az udvarok közötti éruvra vonatkozik. Ugye amikor van egy udvar, ami belül van két ház, és azt egybe akarom kötni, hogy lehessen az egyikből a másikba vinni, akkor csinálok egy udvar közötti éruvat, és ennek kapcsán mondta azt, de Yochanan ben Nuri, ennek kapcsán mondta azt Rabbi Yehoshua ben Lévi, hogy a megengedő álláspontot lehet követni minden ilyen témával kapcsolatos vitában. De az éruvi tchumin, a tchum sávesszel, a szombat határral kapcsolatos éruvnál, ugye talán ezt nem gondolta volna, és ezért van szükség arra, hogy azt is mondja, hogy a Yochanan ben Nuri véleményét követjük az alvó embert szombat határa kapcsán, mert ezt önmagában abból, hogy az éruvnál mindig a megengedő álláspontot kell követni, nem tudtam volna meg. Miért? Mert azt gondoltam volna, hogy az éruv, amit ott éruvnak nevez, az éruv és a céljössz, az udvarok közötti éruv. Cricha. Oké. Miből gondoltam volna, hogy különbség van a udvarok közötti éruv és a szombat határ kiterjesztése miatt létrehozott éruv között. Az éruv chacérőz és az éruv chumin között. Miért gondoltam, hogy van a különbség? Hogy az éruv chacérőz az egy könnyebb, az egy engedékenyebb szituáció, és ott inkább lehet engedményeket tenni, mint a éruvét chumin, a tchum sávesz, a szombat határ éruvja kapcsán. De nán, amara mi udalba medvanim a murim bé éruvét chumin, ával bé éruvét chacérőz, me arvin bé ledász, bén se lej ledász, se zachin adom se lejbe fanna, bén chamin adom se lejbe fanna. Miért gondoltam volna ezt? Azért, mert van egy olyan kérdés, hogy az éruvot, a társulást létre lehet-e hozni az egyik érintett fél beleegyezése nélkül. Tehát nekem van két ház, és ezek egy közös kertben vannak. És létre akarok hozni közöttük egy társulást, egy éruvot. Ezt hogy kell csinálnom? Fognom kell egy étkezésnyi valamit, és azt mondani, hogy akkor egy közös konyhánk van, és ezzel létrehoztam szimbolikusan a társulást. Szükségem van-e feltétlenül a másik fél hozzájárulására ehhez? Ha az éruvéha céruszról van szó, ha az udvarok közötti társulásról van szó, akkor nem, nincs erre szükség. Miért? Mert ő neki ebből semmi kára nem számozik, csak java. Az egyetlen dolog, ami megváltozik, hogy mostantól ő kivihet szombaton az udvarra, vagy behozhat az én házamba valamit, vagy onnan bevihet a saját házába. De semmifajta hátránya ebből nincsen. Ugyanez a kérdés, amikor fölmerül az Eiruv Tchumin kapcsán, a szombat határ kiterjesztése, a szombat határnak kiterjesztő Eiruv létrehozása kapcsán, akkor ez már nincs így. Ha az illető, akinek a székhelyét úgymond szimbolikusan áthelyezem, az Eiruv Tchumin, a szombat határt kiterjesztő Eiruv által, annak ez nem csak egy haszon, hanem ebből lehet kára is. Miért? Mert lehet, hogy ő nem abba az irányba szeretne 2000 ámával tovább vinni, hanem ebbe az irányba, a másik irányba. És ezzel ezt a lehetőséget elvenném tőle. És ezért ott mindenképp kell a beleegyezése. Tehát látom, hogy az Eiruv HaCeirus, a udvarok közötti társulás, az udvarok közötti Eiruv az egy sokkal könnyebb, engedékenyebb, megengedőbb szituáció, mint az Eiruv Tchumin, mint a szombat határok kiterjesztésének a szabályai, amiben felmerülhet esetleg valamilyen hátrány is. És ezért gondolhattam volna azt, hogy az, amit Rabbi Yehoshua ben Lévi mondott, hogy az Eiruv kapcsán felmerülő vitákban mindig a megengedő véleményt kell követni, azt gondolhattam volna, hogy ez csak az Eiruv HaCeirusra, csak az udvarok közötti társulásra vonatkozik, és nem pedig a szombat határt kiterjesztő Eiruvra társulásra. Oké, megyünk tovább. Ezt még tovább cifrázhatjuk. Vásia már itt strich szálkadájtak, amin a hánem élem is irújére írú, ával betchilasz érú vémelő, és sőt, tovább mehettünk volna, mondja rá Vásia, és még azt is gondoltuk volna, hogy ez az a megállapítás, az érú kapcsán mindig a megengedő álláspontot kell követni. Ez csak a, még az udvarok közötti társulásnál is csak a érú maradványok esetén van, de nem az érú készítés esetén. Mit jelent az, hogy éruv maradványok? Amikor csinálok éruvot, társulást két ház között, azt hogy kell csinálnom? Ugye az, hogy kell csinálni, hogy egy étkezésnyi kenyeret fogok, és azt mondom, hogy ez elnézést teszi közössé a mi kertünket, udvarunkat, tulajdonunkat, és így tovább. Mennyinek kell lenni ennek az ételnek? Vagy két étkezésnyi ételnek, vagy pedig minden fő után egy kegrői geresz, egy szárított füge mennyiségnek. Most, ha mi van akkor, hogy én megcsináltam az éruvat, és maradt valami, és akkor megvolt a kellő mennyiség, de később ettek ebből az ételből, és most már csak egy maradványa van. Ezt hívjuk siure éruvnak. Ezt hívjuk éruv maradványoknak. És azt gondoltam volna, hogy ebben az esetben igaz az, hogy a megengedő véleményt kell követni, nem pedig még csak nem is általában az Eiruv HaCeirus, az udvarok közötti Eiruv, és pláne nem az Eiruv Tchumin a szombathatárok kiterjesztése kapcsán készített Eiruv kapcsán. Mi a különbség? Miért gondolnám, hogy különbség van az Eiruv maradvány és az Eiruv eredendően az Eiruv készítés között? Umám témlő, de Sani Lambin, sűr érő, lett hilasz érő, de nah, nem rabja észre, bár beemdani, ma murim, bet hilasz érő, vám sűr érő, vám filu kolsehu. Lajamról le, arjam, hát szélyes edesek, le is, stákár, tejlesz érő, minati naikasz. Honnan tudom, hogy ez így van? Konkrétan a Bjöjszi azt mondta, hogy mikor igaz az, hogy kell, hogy legyen minden a két házban, a közös udvaron, mind a két házban lakó személyek számának megfelelő szárított füge mennyiségvétel, Akkor, hogyha az éruvot most csinálom, de ha már az éruvot megcsináltam, és most az a kérdés, hogy az éruv még fennáll-e vagy sem, ott elég, ha csak egy maradvány maradt ebből az ételből. Miért? Mert az egész éruvéhat szérosznál, az, hogy az udvar társulásnál meghatároztak egy ételmennyiséget, és nem elégedtek meg csak egy szimbolikus ételmennyiségben, az azért van, hogy a ritkábban alkalmazott éruvét humin, a ritkábban alkalmazott szombathatárt kiterjesztő éruv kapcsán ne felejtődjön el, hogy van egy ételmennyiség, amit alkalmazni kell. Van egy minimum ételmennyiség, amit alkalmazni kell. Ugye a szombathatárt kitoló éruv az nagyon ritka dolog, azt nagyon ritkán alkalmazzuk. Eleve csak egy micva érdekében lehet csinálni. Ez egy ritka dolog. Az éruv, hát szerintem ez egy nagyon gyakori dolog. Az udvarok közötti társulás az egy nagyon gyakori dolog. És azért, hogy ne felejtődjön el, hogy van egy határozott ételmennyiség, ami az éruv tchuminnál meg van határozva, a szombathatárt kitoló éruvnál, ezért az éruv hatzeirosznál is az udvar társulás esetén is meghatároztak egy minimum ételmennyiséget, de azért annyira szigorúak nem voltak, hogy az ételmennyiség folyamatosan fenn kell, hogy maradjon, hanem elég, hogyha a létrehozásnál megvolt. Oké. Most visszatérünk még arra, hogy ez az egész vitás szituációk. Ugye, amikor van egy vita, ami nem dőlt el, akkor kinek a véleményét kell követni? Ugye, akkor mi most már kifejtettük részletesen, hogy Jochid, Rábim, Alachik, Rábim, ha egy valaki áll szemben többekkel, akkor a többek véleményét kell követni, még akkor is, hogyha rabbinikus kérdéseket érint a vita, és még akkor is, hogyha a többek véleménye a szigorúbb vélemény. Oké. Okay. Mi van akkor, hogyha Jochid vagy Jochid? Hogyha két magánvélemény, vagy két egyedi vélemény áll egymással szemben, akkor van-e valami általános szabály, hogy mondjuk két vitapartner közül kit válasszunk? Erről fogom most tanulni. Jákéve Rav Zrika, Amru, Alach, Rabbi Akiva, Mecha, Veiroi. Ha Rabbi Akiva egyedi véleménye áll szemben, egy másik egyedi véleménnyel, akkor Rabbi Akiva véleményét kell követni. Uke Rabbi Yoisi, Mecha, Veirov. Ha Rabbi Yoisi áll szemben másokkal, akkor még ha többekkel áll szemben, akkor is mindig Rabbi Yoisi véleményét kell követni. Oké, Rabbi Mechaveroi. Rabbi esetén pedig ugyanaz van, mint Rabbi Akiva esetén, hogyha egy valakivel áll szemben, akkor biztos, hogy őt követi állaká. Le mai hilchaszam. Ezek a meghatározások tulajdonképpen hogyan értendők? Ravászia már halakha. Ez azt jelenti, hogy ilyen esetekben úgy lehet pászkenolni, ahogy itt ez le volt írva. Tehát Rabbi Akiva szerint lehet pászkenolni, Rabbi Yoisi szerint lehet pászkenolni, Rabbi szerint lehet pászkenolni, és még nagy közönségben is el lehet mondani ezt, hogy ez az általános szabály. Tehát egy maradandó pászkenolás, nem csak egy egyedi precedensre való pászkenolás lehet ez. De még hiába rába van már, Martin szerint, a Pchirben Ába szerint azért nem ennyire igazak ezek, hanem csak annyira, hogy egyediben ezt így lehet alkalmazni, és lehet ez szerint pászkenolni, de ez nem egy olyan dolog, ami egy ilyen maradandó döntés, amit elmondunk a nagy közönségnek. De Bjöjszöben, ha Nino már Nirin, de Bjöjszöben, ha Nino szerint még csak egyediben sem feltétlenül kell ezt követni, hanem csak figyelembe kell venni, hogy ez egy erős érv az egyik álláspont számára. Kicsit lassan ez elmenne, hogy Jákob, hogy idejön, hogy Jéhenem, Mérve, hogy Huda, Lachin, hogy Huda. Ugyanez szerint a felosztás szerint, tehát, hogy a Ászi, a Pchia, bár Ába, és a Bjöjszi, bár a Pchanina, hogyan értelmezték ezt, hogy a két vélemény áll egymással szemben, akkor egy nevesített vélemény, akkor esetleg van egy olyan bölcs a kettő közül, amelyiket inkább követni kell, mint a másikat. Ugyanezzel a logikával azt mondta, hogyha Rabbi Mér és Rabbi Huda áll egymással szemben, akkor Rabbi Huda véleményét kell követni. Ha Rabbi Huda áll szemben Rabbi Yoisival, akkor Rabbi Yoisi véleményét kell követni. És nem kérdés, hogyha Rabbi Mér áll szemben Rabbi Yoisival, akkor Rabbi Yoisi véleményét kell követni. Miért? Mert hogyha Rabbi Yoisi véleménye és Rabbi Huda ütközik, akkor Rabbi Yoisit kell követni. És hogyha Rabbi Huda és Rabbi Simon ütközik, Rabbi Mér ütközik, akkor Rabbi Hudát kell követni, akkor biztos, hogyha Rabbi Meir és Rabbi Yoisi ütközik, akkor Rabbi Yoisit kell követni. Ugye ez egy egyszerű extrapolálás a két szabálynak. Amara vászi, jáfani lőj, mér Rabbi Yoisi, mér Simon, alak, Rabbi Yoisi, Azt mondta Rav Ászai, akkor ugyanígy én ezt tudom mondani, hogy ha Rav Jöjsz és Rav Simon vitatkoznak, akkor Rav Jöjszit kell követni. De már Rav Jában, Rav Jöjjön, Rav Júda, Rav Simon, Rav Júda. Miért? Mert van egy másik megállapítás, hogyha Rav Júda és Rav Simon vitatkoznak, akkor Rav Júdát kell követni. Hástam, akkor Rav Júda, Lészim, akkor Rav Jöjszim, Baje. És ugyanígy akkor ezt a logikát követ, azt lehet mondani, hogy ha Rav Júda és Rav Simon vitatkozik, akkor a Halacha Rav Júdát követi. Azt meg már mondtuk, hogy ha Rav Júda és Rav Jöjszik vitatkozik, akkor Rav Jöjszit kell követni. Akkor ha Rav Jöjsz és Rav Simon vitatkozik, akkor biztos, hogy Rav Jöjszit kell követni. Oké? Okay. Baje le, Rav Meir, Rav Simon, Máj. Mi a helyzet akkor a Rav Meir és Rav Simon vitatkoznak egymással? Azt mondja, a Talmud Teiko, ezt nem tudjuk, ezt a választ majd megkapjuk, ha eljön a Messiás Eliáhu, felvilágosít minket ennek kapcsán. Oké. Okay. Amere me sársia lesznéu lehánik lali. Rav Sársia azt mondja, gyerekek, minden, amit mondtatok, az zéró. Ebből semmi nem igaz. Nincs ilyen általános szabály, hogyha Rabbi Huda és Rabbi Simon vitatkozik, akkor Rabbi Huda követi Halacha. Ha Rabbi Jöjsz és Rabbi Huda vitatkozik, akkor Rabbi Jöjszit követi Halacha. Ilyen nincsen. Mert nálél a Rabbi Sársia, ha honnan vette ezt a Rabbi Sársia, hogy nincsen egy ilyen általános meghatározás? Ilém a mehadet, ná, Rabbi Simon, ne imer la ma, davar, de imer la sas, ha cérjez a pszuchazel az ú, pszuchazel az ú, a rabin, érvú, stáj, mechit, szajim, nem והם מותרסים, או שתיים חצי יססו לזה עם זוב. אומר רבא חמה בר גורי, אומר רב, הלוך רב שמעין, ומאם פלג עליה, רב יהודה, ואומרת רב יהודה, ברב שמעין, הלוך רב יהודה, אלא שמע מינו, לסנאו. זאת אומרת, תלמוד הונם וטסט רב שעשע, או איזה זו אלפאל, אז נמלי את הזיק. ומי בואו אתן נקוז אלפאל, רק נקוז אין דיקה על איתה שע. עוד שרב יהודה, מי תתקוזיק רב שמעין, לא? הכל הלך רב יהודה את קראתי. שתנו Simon a következőt mondta. Hogyha van három ember, aki egymás mellett áll, és mindenkinek van egy négy ámás kerülete. Emlékeztek erre az esetre? És hárman állnak egymással egy vonalban, és a szélső kettő belelóg a középsőbe, de egymással nem lógnak össze. A szélső kettőnek a kerülete belelóg az középsőbe. Lefedi a középsőt, de egymást nem fedik le. Akkor a középső mind a kettővel parolázhat, de a két szélső nem parolázhat egymással. És ez ugyanolyan, mondta Rav Simon, mint amikor van három udvar, a két szélső a középső udvarral éruvot csinál társulást, de egymással nem csinálnak társulást, akkor a középső parolázhat a két szélsővel, de a két szélső nem parolázhat egymással. És kivel, mit mondott a Talmud? Hogy a Halacha Rav Simont követi? Aki ezt mondta. Kivel vitatkozott Rav Simon? Rav Simon vitapartner mindig Rav Júda. És mégis a Halacha Rav Simont követi. Akkor mit látok ebből? Hogy nem igaz az, hogyha Rav Júda és Rav Simon vitatkozik, akkor mindig a Halacha Rav Júdát követi. Tehát ezek az általános megállapítások, hogy a két bölcs vitatkozik, akkor ez a bölcs, vagy az a bölcs, vagy az a bölcs, az, akit mindig követni kell, ez nem igaz. Mert látod, hogy az egyiket már is megcáfoltuk. Azt mondja a Talmud, Márkus, Dilme, Héhede, itt már, Héhede, itt már. Azt mondja a Talmud, és kimondta, hogy azt mondja, ez csak akkor, abban az esetben igaz, hogy ha két Rabbi Huda és Rabbi Simon vitatkozik a Halacha Rabbi Huda, ha nem dölt el, hogy kit követ a Halacha, abban a nemzedékben nem dölt el, és nem lett kimondva, nem lett leírva, és mi utólag próbáljuk megérteni és tudni, hogy kit kövessünk a Halachában, akkor kövessük mindig Rabbi Hudát. Ebben az esetben, amit említettél, ott abban a nemzedékben eldönt, hogy Halacha Rav Simon. Ez nem az, hogy volt egy vita, és már eleve zéróról indult Rav Simon Rav Júdával szemben, esélytelen volt, mert már eleve diszkriminálva volt. Szó nincs erről. Ha nem dölt el a vita, akkor Rav Júdát kell követnünk. Oké, tehát akkor innen ezt Sársanya nem tudja bizonyítani, hogy ezek az általános megállapítások nem igazak. Akkor vegyünk egy másikat, esetleg onnan tudja. Elem a hadat nán, írse egy akhid, nászisz rábim, marvin, ez kula, se rábim, nászisz akhid, én marvin, ez kula. Elem kéne, hogy iszeg hucel, aki érkados, és a bűnös, és kamisim di jelni, divrebi hud, erős simen, na imer, és a lecska cél, és a batim, amel ab hama, lakhid, ab simen. Van még egy vita, ami hud, és a simon között. A vita a következő szituációról szól. Ha van egy város, ami régen, mondjuk egy nagyváros volt, és a nagyváros ismérve az az, hogy volt benne a suszarábi. Volt benne egy olyan terület, ami megfelel a közterületi kereteknek. Mitől felel meg egy terület a közterületi kereteknek? Hogy 600 ezer átmennek rajta naponta. De később a lakosság lecsökkent. Akkor ebben az esetben lehet éruvot csinálni az egész városban, és az egész várost egy magánterületté nyilvánítani, de egy kis helyet azért hagyni kell, meg kell hagyni. Nem így fordítva, amikor most nem így fordítva, amikor egy kisváros volt, ami kinőtt nagyvárossá, akkor az egészet körbe lehet vanni. De ha egy nagyváros volt, és ez lett kisvárossá, akkor majdnem az egészet lehet társítani egymással, és magánterületté tenni. Egy kis helyet meg kell hagyni. Mennyi ez a kis hely? Rabbi Júda szerint 50 lakásnyi hely, Rabbi Simon szerint 3 lakásnyi hely. 3 udvarnyi hely, amiben mindegyikben van 2-2 lakás. Most ez miért van? Ilyenben nem megyünk bele. De mindenképp mit látunk? Hogy Rabbi Chama bar Guria azt mondta, hogy a halakha Rabbi Simont követi. Itt is van egy vita Rabbi Júda és Rabbi Simon között. És mit mondtunk? Hogy a halakha Rabbi Simont követi. Vagyis nem igaz az, hogy a halakha mindig Rabbi Júdát követi, amikor Rabbi Júda és Rabbi Simon vitatkoznak. Én azt mondtam, hogy ugyanazt, mint az előbb. A májkusja, Dilmach, nem éjj, de itt már. Mikor igaz az, hogy ha Rabbi Júda és Rabbi Simon vitatkoznak, akkor a halakha Rabbi Júdát követi, és ugyanígy az összes többi felsorolt bölcsnél, vitapárnál, kit követünk, kit nem követünk, ha nem dölt el a maga idejében, hogy kit követünk. De ezekben az esetekben eldőlt, és ezért mondták, eldőlt abban az irányba, hogy Rabbi Simont kell követni. Nem arról szerint, hogy eleve Rabbi Simon esélytelen Rabbi Judával szemben. Köszönöm szépen, idáig tartott a mai siúr. 47-es lapot fogjuk holnap reggel folytatni. Összefoglalva tulajdonképpen a lényegi kérdés, amiről ma beszéltünk, az az volt, hogy az a szabály, hogy a egyedi vélemény van, többségi véleménnyel szemben, akkor is, hogy a többségi vélemény a szigorú álláspontot követi, az igaz-e a rabbinikus szabályokat érintő vitákra is, vagy csak a tórai vitákat érintő szabályra? A válasz erre az, és bizonyítottuk, hogy ez a rabbinikus szabályokat érintő vitákra is igaz. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Köszönöm a kedves szavakat, Balázs, és mindenkinek kívánok egy szép napot. Napfényes, sikerekkel teli következő 24 órát, pontosan 23-at tartsunk ki, mert holnap 7:30-kor folytatjuk.